Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Én Keresztes Szilvia vagyok, és itt ül mellettem Harangozó Imre, néprajzkutató, akivel nagybőjti gondolatokról beszélgetünk. Te hogy éled meg a nagybőjtöt?
Most éppen nem néprajzkutatóként készülök megszólalni. Gyakorló hittantanár vagyok, egy evangélikus gimnáziumban katolikus hittantanár, és a nagybőjt elei közös áhítatra nekem kellett készülni, és akkor akadtam erre az igehelyre, és nagyon megfogott a mondani valója, ilyen időszerűen, ilyen nagyon a lélekig érően, nagyon kevés gondolat kapja meg az embert. És előtte megbeszéltem diákjaimmal, Márk evangéliumának 9. fejezetéről van szó, annak egy szakaszáról, amikor egy néma és süket lélek által megszállt gyermeket visznek Jézus elé. Olyan szívbe markolóan fogalmaz a Szentírás, amikor azt írja, hogy többször földhöz vágta az ördög a gyermeket, aki habzó szájjal fetrengett. Jézus megkérdezte, hogy mióta van ez a probléma, az apja mondta, hogy születése óta. Most akkor idézem szó szerint a Szentírás szövegét. Akkor Jézus látta, hogy egyre nagyobb tömeg gyűlik össze, és ráparancsolt a tisztátalan lélekre. Néma és süket lélek, parancsolom néked, menj ki belőle, és ne térj többé vissza belé. Az felordított és heves rángatások közepette kiment belőle. A fiú olyan lett, mintha halott volna. Sokan úgy vélték, hogy meghalt. Jézus azonban megfogta a kezét, felsegítette, s a gyermek talpra állt. Amikor bement a házba, a tanítványai külön megkérdezték. Mester, mi miért nem tudtuk kiűzni? Ez a fajta nem megy ki másként, mondta Jézus, csak imádság és bőjt hatására. Ez az utolsó ige fogott meg nagyon. Mindig küzdünk azzal, hogy hogyan tudjuk megmagyarázni tinédzsereknek, középiskolásoknak, hogy mi is a bőjt. És ezzel azt hiszem, hogy tökéletesen sikerült megmondani nekik, és azok a visszajelzéseim, hogy meg is értették, Jézus egy süket és néma ördögöt űz ki. A tanítványainak nem sikerül ezt tenni, és akkor azt mondja, hogy ez a fajta csak imádság és bőjt segítségével zavarható el. Imádsággal, azaz élő, eleven napi Isten kapcsolattal. És bőjttel, tehát a saját kívánságaink, emberi vágyaink, sokszor természetes igényeink fölötti uralommal. És ebben a mai világban éppen azt látjuk, hogy ez gyengült meg nagyon. Megszakad az ember és Isten közötti élő, eleven napi kapcsolat, és sokszor nem sikerül önmagunk vágyai fölött sem erőt venni, és süket és néma lesz a lélek. Olyan jó volt látni, hallani, hogy ezek a középiskolás gyermekek megértették ezt az igét, és megértették, hogy mi a lényege a bőjtnek. Győzzük le a saját vágyainkat, kívánságainkat, és tartsunk élő, napi, tulajdonképpen folyamatos Isten kapcsolatot. És itt megszólal a néprajzos, aki nagyon sokszor látott parasztembert munkába indulni, akik azzal kezdik mindenféle munkájukat, hogy na, jó Isten segítsen meg bennünket.
Pár szóban mondd el, hogy merre fele gyűjtöttél az életed során?
Legelőször is a szűkebb szülőföldemen, én a Békés megyei Újkígyósról származom, tehát nagyon izgalmas ez a közösség, ahová beleszülettem, és kisgyerekkoromban már föltűntek ezek a néprajzi valóságok, beleszülettem tulajdonképpen egy hagyománytartó közösségbe, de aztán, ahogy felnőttem, kinyílt a szemem, egyrészt nagyon izgatott a szűkebb szülőföldem, szűkebb, illetve tágabb szülőföldem, tehát az Alföld pásztorvilága, de aztán elindultam Erdélybe 20 éves fejjel, Mezőség, Kalotaszeg, Székelyföld, Gyimes, és hát a nagy beteljesülés és az álmok világa, a modvai csángók világa, ahol abban az időben, a 80-as évek legvégén, 90-es évek elején észrevettük néhány barátommal, hogy az archaikus imádságok ottani gyűjtése a 70-es években az egyre szigorú politikai elnyomásbéli feltételek miatt megakadt, alapvetően Bosnyák Sándor, Erdély Zsuzsanna, Lükő Gábor gyűjtései nem folytatódhattak, és arra gondoltunk, hogy van még élő hagyomány, tehát nekiálltunk nagy erővel akkor, és hála Istennek sikerült ezt a csodálatos és nagyon régi világot, azt hiszem, hogy szinte teljesen összegyűjteni, és összegezni, kiadni is.
Voltál-e olyan időszakban ezeken a területeken, amikor nagybőjti időszak volt? Tehát láttad-e, meséltek-e neked arról, hogy a böjtölés, az imádság mit jelenthet az ő a falusi ember életében, és az ő életükben mit jelentett, és hogyan láttad, hogy mi az, amit mi ebből tanulhatunk, mi az, amit a ma embere ebből tanulhat? Ez az élő Isten kapcsolat valójában hogyan volt jelen az életükben, akikkel te találkoztál, és a nagybőjti felajánlás, az mi volt az ő számukra? Ők hogyan élték ezt meg?
Ezek a zárt világok teljesen mások, mint a mi életünk. Ott sincs már meg. Szülőfalumban is megvolt kisgyerekkoromban. Emlékszem arra a döbbenetes elcsöndesedésre, ami a nagy hét volt, a Szent Három nap volt. Emlékszem arra, dédmamám mindig mesélte, hogy kiforrázták az edényeket, hogy a húsnak az illata, az emléke is távozzon belőle. Azért mondom, hogy más világ volt, mert ez a rendtartó paraszti közösség, ez nem igazodott a világ idejéhez. A magatarti pásztorok világa ez, ahol nem igazodnak munkaidőhöz, buszjáráshoz és egyéb dolgokhoz. Tehát van idejük és lehetőségük megtartani valami sokkal nagyobb, valami sokkal mélyebb rendet. Egészen mellbevágott, amikor Szabófalván, az északi csángók legnagyobb falujában egy öreg bácsitól imádságot vettem föl, amiben elhangzik az aszúpéntek szó. Krisztust aszúpénteken fogják el. Az aszú, az a magyar nyelven megvan, ott van a tokai aszú, csak már elfelejtettük ennek a konkrét jelentését, az, hogy valami száraz, valami kiszáradt, valami visszafogott, valamiből eltávozik az életnedv. És ott van ebben az aszúpéntekben maga a szenvedés. Krisztus kereszthalála, szenvedése, mert eltávozik belőle az életerő. Azért, hogy vasárnap föl tudjon támadni. És ilyen hihetetlen mély képiséggel, de ez a paraszti társadalomban ez nem tudatosan van. Ez, ennek az értékét, ennek a belső csodáját az értelmiség képes fölismerni, aki mondjuk adott esetben ismeri Szabóti Attila szótörténeti tárának ide vonatkozó nyelvemlékeit. Az egyszerű csángó parasztember ezt csak természetességgel használja. Nagyon élő Isten kapcsolat van ezekben a közösségekben, hiszen mind benne élnek, mozognak és vannak, ahogy a Pál apostol írja. A régi világ, Petrás Mária szokta mondani, hogy névtelen szentek között születtem Csoszényban. Tehát valóban ez a névtelen szentek világa, és ebből mozdul ki a világ, és ez válik ma már akár a moldvai csángó fiatalok számára is idegenné. De nagyon fontos, hogy ez az elmúló, a paraszti társadalomhoz kötődő hihetetlen mély érték, ez valamilyen módon transformálódjék a mai világunkba, vallási értelemben is. Ez nagyon nehéz, mert van egy olyan pasztorációs gyakorlat, ami megpróbál bennünket elszakítani az úgynevezett népegyházi hagyománytól, hogy a személyes megtérést, a személyes Istenre igent mondást helyezze előnybe, de én azt gondolom, hogy ezek nélkül, a gyökerek nélkül sokkal nehezebben mondjuk ki az igent, mintha ismerjük, és immár nem csak öntudatlanul, hanem öntudatosan is használjuk ezeket a nagyon ősi gyökereinket.
Néhány példát említsünk ezekből a konkrét nagybőjti cselekedetekből.
Jó, mondok rá példát. nem csak Nagybőjtre vonatkozik, de nyilván ennek a központja maga a Bőjt, a húsvéti készület ideje. Neked legyen ezen a világon, nekem pedig a túlvilágon. Az egyik moldvai Csángó faluban több napot töltöttem, koránkelő vagyok. Az egyik fiatal menyecske 20-as éveinek végén járt, nagyon csinos, szép fiatal hölgy, gyönyörű, legdivatosabb ruhákba öltözve, ment ki, magas vezetőbeosztásban volt egy bákói cégnél, és jöttek érte minden reggel mikrobusszal. Ő, mondom, a legdivatosabb nyugat-európai trend szerint öltözködött, és megfigyeltem azt, hogy picit korábban jön, és néhány kanna vizet a kútról minden reggel oda-vissza szembe lakó öregasszony háza elé, ahova ezek az üres kannák ki vannak téve. És ugye a harmadik, negyedik nap beszédbe verődtem vele, és megdöbbenve tapasztaltam azt, hogy ezt egyfajta ilyen csodálatos keresztény megfontolásból teszi, a szegény öregasszonynak a házában nincs bevezetve a víz, és ezt mondta konkrétan ez a 20 éves moldvai Csángó magyar menyecske, hogy neki legyen ezen a világon vize, és nekem legyen a túlvilágon. Tehát egyfajta jó cselekedeti, fogadalmi dolog volt ez, és ezzel azt kérte Istentől, hogy én segítek most ennek az öregasszonynak, és lehet, hogy fölajánlotta valakiért, tisztítótűzben szenvedő nagymamájáért, vagy bárkiért, vagy önmagáért, hogy ezt a jó cselekedetet megteszi minden reggel, és ez a lehető legtermészetesebb módon része volt a napjának. Annak a ifjú hölgynek, aki egy modern cégnél, modern körülmények között leginkább számítógéppel dolgozik, mi ettől már egy kicsit jobban eltávolodtunk. De ugyanez, egyszer beszélgettem egy északi csángó tanítónővel, aki meg azt mesélte el, hogy egy olyan faluból való volt, és románul folyt a beszélgetés, mivel én elég hézagosan beszélem a nyelvet, ezért tolmácsoltak. Azt mesélte el, kellett hozzá hosszas bizalom, hogy mikor ő kicsi volt, akkor az édesanyja mindig küldött egy távoli nagynéninek ételt, aki nagyon szegény volt, egyedül élt egy házban, elmondta, hogy ő még a hagyományos viseletbe járt, tehát ez a nagyon öreg néni, és mondom, ez egy olyan faluba volt, ahol legalább 80-90 éve senki nem tud magyarul. És ez a tanítónő, aki korábban gyanakodott, és nem is tudta, hogy mit akarunk mi a csángó magyarokkal, az elmondta, hogy amikor egyszer vitt ételt a nagynéninek, akkor az megköszönte, és itt csordult ki a szememből a könyv, mert ez a 50-es éveiben járó tanítónő 30 évvel ezelőtt visszaemlékezett az akkortól számítva 40 évvel korábbi 10 éves kislányra, és a 80 éves nagynénire, aki úgy köszönte meg neki az ételt, hogy az Isten fizesse. És azt hiszem, hogy ebben a faluban ezek a szavak voltak a legutolsó magyar szavak, amiket kimondtak. Ez is egy ilyen gyakorlat, távoli, idős, lábáról leesett segítségre szoruló rokonon, egy-egy tál étellel segítek. Neki legyen ezen a világon, nekem pedig a túlvilágon. Tehát ez a fajta paritásos kapcsolat jellemzi a paraszti közösségeket. Aztán még egy érdekesség a saját 1890-ben született dédanyámról. Már a családban senki nem tudja, sőt gyerekkoromban se tudták, hogy a dédimamának miért volt egy életen keresztül tartott szombati bőjtje. Szombaton kenyéren és vizen bőjtölt egy életen keresztül. Az ember ilyen módon volt, van a legszorosabb Isten kapcsolatban, mert megvannak a napi imádságai. Az az imádság típus, amit arhaikus vagy apokrif népi imának mondunk, az egy nagyon bensőséges ima, aminek úgy van vége, és sokszor a teológusok ezt támadják, mondván, hogy hát bűnbocsánat csak a gyónás szentségében van, mert ezek az imádságok azt mondják, hogy aki ezt az imádságot este lefektébe, reggel felkeltébe elmondja, van olyan változata, magam is gyűjtöttem ilyet, hogy aki Jézus Krisztus keserves kínszenvedéséről este lefektébe, reggel fölkeltébe töredelmes szívvel megemlékezik, ha úgy folyik a bűne, mint a Jordán vize, a Jóisten mégis elbocsátja minden bűneit, és részelteti az örök üdvösségben. Ámen. Tehát ennél bensőségesebb Isten kapcsolat, mint hogy Jézus Krisztus kínszenvedéséről, koronaviseléséről, nyilván a tövis koronát értjük ezen, töredelmes szívvel reggel és este megemlékezünk, az bizony egy nagyon komoly napi Isten kapcsolat, és nagyon jól lehet érezni, amikor az ilyen emberekkel találkozunk, hogy mennyire mély ez. Erdély Zsuzsanna írja le, és magam is tapasztaltam, hogy ezeket az imádságokat, ezeket elmondó idős asszonyok sohasem tudják úgy elmondani, hogy a harmadik, negyedik sornál már ne csorogna a könnyük, mert ahogyan a Szűz Mária Jézussal való együtt szenvedéséről, kompassziójáról beszélnek, akkor eszükbe jut az ő saját asszonyi sorsuk. Vagy az édesanyjuké, vagy a nagymamájuké, akik végigéltek mondjuk a 20. században két világháborút, forradalmat és minden egyebet, és ez a köztünk velünk szenvedő Jézus jelenlétének a tapasztalati megélése az, ami ezt az élő Isten kapcsolatot biztosította számukra.
Harangozó Imrének köszönöm szépen a beszélgetést, most pedig hallgassunk meg egy zeneszámot. Az északi csángók legnagyobb településén, Szabófalván, Moldvában Harangozó Imre maga gyűjtötte az Én Uram Teremtőm kezdősorú középkori eredetű énekelt arhaikus imádság változatát. A most következő felvételen ezt Sebestyén Márta énekhangján hallhatjuk. A feldolgozás alapjául egy 1964-ben készült felvétel szolgál, melyet Kallós Zoltán és András Falvi Bertalan rögzített.
Megzsengítik a harangot, körül élnek az angyalok, kihágok a Kalvári hegyre, látom a töviseket, kivirágozva, kilevelezve, szebbnél szebben virágozva. Szűz Mária, aranyos székiben, könyökig könyvben, térdig fekete földre, Ádámnak a bűnös fiaihoz, hirdest ki ezt a két három igémet szómat. Aki ezt az imádságot reggel este elmondja, kezibe a mennyország kulcsát. S ki el nem tudja mondani, mennyországnak a kapuján nem urabé menjen.
Nagybőti gondolatokat hallottak Harangozó Imre néprajzkutatóval.